Na, lapozzatok a Zsidó 12-höz. Itt fejeztük be az ige tanulmányozását legutóbb, és innen szeretnénk folytatni a harmadik verstől. Ez a három fejezet itt a Zsidók levelének a végén, a 11-12-13. Fejezet, ez a praktikus oldal. Isten praktikussá teszi azt, amit megfogalmazott elméletben, amit megfogalmazott olyan teológiailag megalapozott bennünk, azt most gyakorlatba ültethetjük. A 11. fejezet volt a hitnek a csarnoka, ugye, hogyan járjunk hitben, láttuk ezeket a példákat magunk előtt. A 12. fejezet az a reménységről szól, hogy milyen bölcsesség van abban, hogyha valaki a reménységére tekint. És a 13. fejezet lesz majd a szeretetnek a fejezete, ezért hit, remény, szeretet, így áll össze egy tökéletes gyakorlati útmutató. A 14. fejezet, ugye, ahogy mondtam, a hit csarnoka, láttunk embereket, akik hitben jártak. Isten a szemünk elé helyezett embereket, akik hit által hatalmas dolgokat vittek véghez. De láttunk olyanokat is, akik hit által nehéz körülményeket hordoztak el, nehéz körülményekben álltak meg Istenért. Mind a kettő a hitnek a diadala volt, emlékeztek? Nem csak az egyik, mind a kettő. Emberek, akik akkor álltak hűségesen Istenért, amikor úgy tűnt, hogy a menny bezárult, amikor imádkoztak, de nem jött válasz a mennyből. Hogy úgy tűnt, hogy minden a körülményeink látszólag ellentmondanak annak, hogy Isten szeret minket. De ők hitből álltak, és hitből követték az Urat. Milyen diadala ez Istennek, aki hitben járásra tanít minket. Ugyanezt tanítja nekünk. És elolvastuk múltkor az első két verset a 12. fejezetből, hadd olvassam föl újra. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünk megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Milyen bátorítás nekünk, hogy voltak előttünk emberek, a hit hősei, akik végigjárták azt az utat, amin mi jártunk. Az ő példájuk, mint felleg vesz körül minket. Nem minket néznek, hogy itt lennének mellettünk, csak a példájukat látjuk, hogy ők megálltak hitben. Azt mondja ott az ige, hogy tegyünk le ezért minden ránk nehezedő terhet, ne cipeljük azokat magunkkal, vagy a minket megkörnyékező bűnt, és úgy fussunk. Ha valaki futni akar, ezeket a dolgokat le kell tennie. Beszéltünk erről. És nézzünk fel Jézusra, aki a hitünknek a szerzője és beteljesítője. Vele indult el a futásunk, és ő vár minket a célvonalnál. Sőt, elkísér minket az életünk minden napján. Velünk fut. Nézzünk föl rá, mondja ott az ige. És innen folytatjuk a harmadik vers. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Miért mondja ezt az ige? Azért mondja, mert szükségünk van erre, hogy gondoljunk rá, aki Jézusra, aki ilyen ellene irányoló támadást szenvedett el a bűnösöktől. Amikor az életünk sűrű, amikor az élet nehézségén megyünk át, akkor szükségünk van erre az utasításra, hogy gondoljunk Jézusra, aki ellene irányuló támadást szenvedett el. Hányatok tapasztalja azt, hogy kereszténynek lenni nehéz? Aki nem tapasztalja, az még... Nem tért meg, nem viccelek. Majd fogod, mert nehéz kereszténynek lenni. Én amikor tínédzser voltam, megtértem, akkor engem sokat támadtak otthon, hogy Tamás, te megváltoztál, de ők nem pozitív irányba mondták otthon. Hogy előtte eljártál bulizni, elmentél szórakozni, annyi minden érdekelt, most meg csak ez a kereszténység. Inkább járjál bulizni, járjál diszkóba, csajozzál, de ne legyél ez a fanatikus. Pedig én azt tudtam, azt gondoltam, hogy én a legtöbbet megteszem. Hát én sokkal jobb lettem, mint voltam. Isten annyi mindent elvégzett. Inkább járjak berúgni a barátaimmal. De otthon ez a kritika ért, hogy hát inkább legyél valami más, ne ez a Krisztus fanatikus. De tudjátok, a keresztény élet során mindig ilyen támadások érnek, mert minket Isten úgy állított be, hogy ár ellen ússzunk. De gondolj Jézusra, aki tökéletes volt, és keresztre feszítették. Azt mondhatod otthon magadnak, hogy még ha tökéletes lennék, akkor is támadások érnének, hiszen Krisztust is támadások érték. Gondoljatok ő rá, hogy ő milyen támadást szenvedett el. Jézus azt mondta a tanítványainak, nagyon bátorító volt, hogy engem is üldöztek, titeket is üldözni fognak. De nem azért mondta, hogy elcsüggesszen, hanem azért, hogy a tényeket tegye elénk. Ha engem üldöztek és gyűlöltek az igazságért, hát akkor téged is fognak. Benne van a csomag. Ne lepődj meg. De nézd meg a következő igeverset. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Én azt gondolom, amikor az ige fölhívja a figyelmünket arra, hogy gondoljunk Jézusra, akkor nem csak a múltban hívja fel a figyelmet rá, hogy hát nézd, mit tett Jézus, és mit kapott, hanem, hogy Jézus jön vissza, nézzünk előre is, gondoljunk rá, hogy ő jön vissza, értünk. Ha elfelejtenénk ezt, hogy ő jön vissza, értünk, akkor levesszük a szemünket a nagy képről, hogy miért is akarja Isten, hogy keresztény módon éljünk. Csak azért, hogy ezt a 70-80 évet végig küzdjük? Dehogy is. Azért, mert van ennél nagyobb kép, az örökkévalóság. Mi az örökkévalóságban vele fogunk élni, és erre készít minket. Ezért érdemes végig küzdeni ezt az utat, és ár ellen menni. Azt mondja a zsidó 12 később, a 25. versben, hogy vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól hozzánk. Isten szól hozzánk. Isten szeret minket. Gondoljunk rá. Különösen akkor, amikor azt gondolod, hogy nem bírom tovább. Elfogyott az erőm. Ezt nem kérdeztem meg, hogy ki érzi magát úgy, hogy nem bírom tovább, mert nem akarunk senkit zavarba hozni. De úgy, ahogy el tudunk oda jutni. Oh, nem bírom tovább. És azt mondja az ige, hogy gondolj rá, hogy ő mit élt át. De hamarosan előtte leszel. Azt mondja a 4. vers, hogy a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. A többségünk valószínűleg nem fog mártír halált halni. Lehet, hogy tévedek, a dolgok megváltozhatnak. De valószínűleg a többségünk nem fog. Jézusnak ez az ellenirányú támadás odáig vezetett, hogy keresztre feszítették. Valószínűleg minket nem fognak keresztre feszíteni, azért, mert hívők vagyunk. De ha mégis lehetséges, én akkor azt kívánom, hogy inkább gyors legyen. Én inkább az elragadtatást választom, mint a mártírhalált. De ha már a mártírhalál, legyen gyors. Giotin például. Gyors. Semmi hosszú kínzás. Valakinek volt már benne részt? Ne. Azt mondja az ige, hogy nem tapasztaltuk meg a támadásokat egészen a vérig. Ugye ezt mondja itt? De valami fontosat elmondott az ige. Erről fog szólni a következő pár igevers. Viszont a fenyítésben minden gyermeke Istennek kiveszi a részét. Nem álltatok egészen a vérig ellent. Viszont mivel fiai vagytok Istennek, ezért a fenyítést meg fogjátok tapasztalni. Elfeledkeztetek arról, mondja itt a bátorításról, ami nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Ebbe mind részünk lesz. Aki Isten gyermeke, ebben biztos, hogy részünk lesz, mert ő egy apuka, és az ő fiait ő megfenyíti. Itt az ígéret. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Amikor a fenyítésről van szó, valljuk meg, a legtöbbünknek büntetés jut eszébe. A fenyítés az egy formája a büntetésnek, de Istennél nem. A fenyítés az Istennek egy eszköze a nevelésre. A büntetést már, ha megfigyeled, valaki más megkapta helyettünk. Isten minket nem büntet. Függetlenül attól, hogy hogyan éljük a keresztény életünket. Isten minket nem büntet, hiszen a büntetést helyettünk Krisztus kapta. Isten ránk nem haragszik, függetlenül attól, hogy hogyan élünk, mert a haragot helyettünk Jézus kapta a kereszten. Teljesen. Azért is mondta ott azt, hogy elvégeztetett, hiszen teljes mértékben rá lett öntve ez. Akkor mi a fenyítés? A fenyítés Isten eszköze arra, hogy minket megváltoztasson, hogy megtapasztaljuk a következményét valaminek, és azáltal Isten átformálja az életünket, hogy neveljen és irányítson, hogy megfegyelmezzen, hogy ne legyünk elkényeztetettek. Gondold el, egy apuka, aki ennyire szeret, de De megvannak az eszközei, hogy ne elkényeztetett gyermekei legyenek. Ne legyen semmiben szükségük, de megkapnak mindent, és mégse legyenek elkényeztetettek. Isten egyik alkalmazott eszköze a fenyítés. Hogyha te hívő vagy, te Krisztusban vagy, Isten gyermeke vagy, akkor ebben részed lesz. Azért, mert Isten el szeretne bánni dolgokkal az életedben, meg az enyémben. Lehet, hogy éppen átéled. Lehet, hogy voltak már könnyebb idők is az életed során. Lehet, hogy éppen könnyebb időn mész át, akkor majd lesz majd nehezebb is. Isten elhozza azokat az időket, amikor farag. Isten megenged ebből szüneteket, hála Istennek. De át szeretne formálni minket. Le szeretne dolgokat venni rólunk. Amikor mi ragaszkodunk hozzá, de nagyon. És ezért megfenyít. De ne felejtsd el soha ezt, hogy Isten jó, és mindig a javunkat szolgálja. Mindig a legjobb az, ami a szem előtt van. A mi legjavunk. Isten jó. És ez nem változik. Ezért kell hittel futnunk a versenyt. Egy versenyfutásban vagyunk, ahogy az előbb felolvastam. És néha a körülmények látszólag ennek ellen mondanak. Hogy Isten jó, hogy Isten szeret, hogy Isten vezet. Néha a dolgok nem úgy tűnnek. De ne felejtsd el, hogy ezt a versenyt hittel kell futnod. És ha nem is látod, azt mondja a Zsidó 11:1, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy mi tudjuk, a körülmények ellenére is tudjuk, hogy Isten szeret és jó, és vezet engem. Ő az apukám, és lehet, hogy épp a fenyítésében vagyok. De szeret engem. Azt mondja itt az ige, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését. Ez a lányokra is vonatkozik. Jó, figyeljetek, lányok. Nektek is jár a fenekelés. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedt téged. Vannak biztos dolgok az életben. Na, ez az egyik. Ha keresztény vagy, akkor lesz fenyítés. És azt mondja, hogy ne csüggedj el. Megfogalmazhatná úgy is az ige, hogy ha esetleg fenyítésbe kerülsz, ha mégis esetleg, akkor ne csüggedj el. De nem ezt mondja. Hanem amikor jön, akkor ne csüggedj el. Ez biztos, hogy jön. Számíts rá. Nekem még nem volt példa rá, hogy Isten fenyítését úgy éltem volna át, hogy élveztem volna. Néha, amikor másnak mondom, akkor lelkiesítem. Oh, Isten dolgozik. De nem jó átélni Isten fenyítését. De ő mindig tudja, hogy mit csinál. Sosem veszi le rólunk a kezét. Amikor emberek jönnek oda és megfednek. Az nem jó, igaz? Amikor jönnek és elmondanak valamit, hogy Tamás, te nagyon megbántottál engem. Múlkor mondtál valamit a pulpitusról, és ez... Állandóan van ilyen, mert sokat beszélek. Sokat beszélek emberek előtt. És néha bocsánatot kell kérnem, néha meg magyarázkodnom, hogy azt nem úgy gondoltam. De azt mondja az ige, hogy a fedés, a bölcs az elfogadja. De a bolond meg elutasítja. Ha valaki odajön, hogy megfed téged, tegyél úgy, mintha bölcs lennél. Ha még nem is hallod meg, de fogadd el. És majd később lehet, hogy megérted, hogy miért kaptad. Dávid mondta egyszer, amikor valaki kővel dobálta, hogy lehet, hogy annak az embernek igaza van. Lehet, hogy Isten küldte. Amikor az Úr teszi, akkor ne vessük meg. Ne csüggedjünk el, amikor Isten az, aki megfed minket. Ő egészen máshogy teszi. Amikor ember jön oda, akkor mindig mondjuk, úgy sincs igaza. De amikor Isten mondja, akkor mondhatjuk-e Istennek, hogy nincs igaza? Akkor megfed minket. Vannak pillanatok az életben, amikor a lelkünk olyan állapotba kerül, hogy beismerjük. Uram, nagyon elrontottam. Nagyon buta dolgot mondtam az imént. Nagyon rosszul gondolkodtam, hűtlen voltam. Nem olyan rég volt egy reggel, hajnal. Isten fölkeltett, és az ő lelke elkezdett bennem dolgozni, és szembesültem vele, hogy egy dologban, amit rám bízott, teljesen hűtlen voltam. Teljesen. És nem megvert ezzel az üzenettel, hanem egyszerűen megfeddelt, hogy Tamás, nem jól teszed. Vannak ilyen pillanatok, amikor a Szentlélek meggyőz, amikor Isten megfed. Ez Isten munkájának a része bennünk. Amikor ez történik, akkor ne csüggedj el, mondja itt az ige. Van nekünk otthon egy lemezünk, lehet, hogy mindig magunkkal hordjuk, ami arról szól mindig, hogy Isten nem szeret engem, Istennek elege van belőlem, Isten már nem törődik velem, és néha fölrakjuk ezt a lemezt. Különösen akkor, amikor feddés ér minket az Úrtól. Valamire Isten rámutat. Ahó, még mindig nem vagyok tökéletes. Tehát ezt Isten nem is várja. Isten nem szeret engem. Dehogy nem szeret. Az a jó, hogyha ezt a lemezt végül már nem rakjuk föl. Nem csüggedünk el, amikor Isten megfed. És elkezd beszélni hozzánk, hogy Tamás, itt van ez a terület, amit én ki akarok javítani. Néha Isten megcsinálja, hogy rámutat az ujjával egy területre, és elkezdi átformálni. És följön a szenny, látjuk, hogy milyenek vagyunk. De ne csüggedjünk el. Ne vesd meg, hogy Isten ezt csinálja. Itt van egy nagyon fontos magyarázat. Ez nagyon fontos. Nézzétek meg a következő igeverset. 6. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. És megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ez az indoka Istennek. Ezért csinálja, mert szeret minket. Megfenyíti, megostorozza azt, aki őt a fiává fogad. Tudnál Isten egy kicsit kevésbé szeretni? Lehet, hogy ezt mondjuk ezután. Isten szeret minket. Ő az apukánk. És ezért veszi az időt arra, hogy megfedjen. És megostorozzon. Nem fizikailag. De be tud helyezni egy olyan helyzetbe, amikor a dolgok megszorulnak. Az élet szorongat minket egy kicsit. Amikor lekényszerülünk a térdünkre. Ó, Uram, kérlek. És benne vagyunk Isten fenyítésében. Vannak ilyenek, igaz? Nincs. Van. Isten el tudja érni azt, hogy kiáltsunk hozzá. Ő az apukánk. Szeretné azt, hogyha hozzájönnénk. Nem maga miatt, hanem miattunk. És ha kell, akkor megfenyít. Ha kell, megszorít. Megszorongat egy kicsit. Hogy erre emlékezzünk. Isten mindenkivel ezt teszi. Nincs kivétel. Üdvözlünk a klubban. Ha Isten fia vagy, akkor ezt végzi Isten rajtad. Mert szeret. Amikor benne vagyunk, akkor nem úgy látjuk. Ó, Uram, ha szeretnél, akkor nem történne ez. Dehogy nem. Egy idő után rájövünk, hogy pontosan ez Isten szeretetének a egyik üzenete nekünk. Az én fiam Márkó szeret beszélni, meg nagyon okos. Korábban a fenyítéssel kapcsolatban mindig mondtuk neki, hogy hát azért kapsz ki, mert mi szeretünk téged. És egyszer, pár hónappal később beszélgettünk Márkóval, és mondtuk, hogy Márkó, tudod, hogy szeretünk? Hát persze. És kérdezem, honnan tudod? Hát, hogy kikapok tőletek. Hát mondom, jól megtanultad a leckét. Azért csak van más jele is, Márkó. De gondoljátok el, hogy milyen bizonyítéka ez Isten szeretetének felénk. Hogy veszi az időt rá, és megfenyít. Hogy törődik velünk. Nem azt mondja, hogy éld az életed, ahogy akarod. Dehogy is. Ő bele akarja munkálni a legjavát az életünkbe. Tamás, nem úszod meg. Nem büntetés, hanem az ő fenyítésének a háttere szeretet, törődés, szenvedélyes szeretet. Mi vagyunk a szemének a fénye. Krisztus a kereszten azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Mi végeztetett el? A megváltásunk. Elvégeztetett a megváltás. Jézus nem azt mondta, hogy elvégeztetődtek. De jó, szép szó, igaz? Nem rólunk beszélt. Mi még nem vagyunk készen. A megváltásunk van készen. Minket még át kell formálni. És Isten munkája az, hogy minket a fia képmására formáljon. És ez megmozgat sok eszközt. Például a fenyítést. Hogy minket átformáljon a fia képmására. olyan, mint egy szobrász, aki farag le a kőből. És ő már látja a végeredményt. Gyönyörködik a végeredményben. Ő már látja, hogy milyenek leszünk. Tehát ahhoz le kell még faragni dolgokat. Ha a kő tudna beszélni, felsírna, amikor ütik a kalapáccsal, és a véső dolgozik rajta. Mi vagyunk azok. Mi szoktunk is sírni. De Isten a szobrász, ő tudja, hogy mit csinál. Kifaragja belőlünk a fia képmását, hogy hasonlítsunk az ő fiára. 7. vers. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Mindnyájunkra vonatkozik. Biztosan részünk lesz benne, hiszen Isten fiai vagyunk. Itt van egy alapelv, és van egy kérdés, amit föltesz az ige. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Szülők, kérlek, törődjetek a gyermekeitekkel, ha kell, fenyítsétek meg őket. Mert milyen fiú az, milyen gyermek az, akit az édesapja, az édesanyja nem fenyít meg. Gyerekek, most terejétek el a szülők figyelmét, igaz? Van egy könyv, lehet, hogy ott áll a polcodon, Dr. Spock írta. Egy magasra emelt ember, akinek szerintem ezen a területen nem volt igaza. Miért gondolom, hogy nem? Mert ellentmond Isten igéjének, amit mond. Azt mondja a Spock, hogy ne fenyítsük a gyermekeinket, mert ők alapvetően jók. És az én szüleim generációja, ők ezen a könyvön nőttek fel, legalábbis nagyon sokukat érintett ez. Mi vagyunk az első olyan nemzedék, akiket úgy neveltek, hogy elvetették a hagyományos fenyítést. Hogy az már ódivatú, az idejét múlt, az brutális, az embertelen. És ma látjuk a következményeit. Isten ellenben azt mondja, aki szereti a fiát, az megfenyíti. Hát micsoda apa az, aki nem fenyíti meg a gyermekét? Ha nem kaptok fenyítést, mondja itt az ige, akkor nem fiúk vagytok, hanem fattyak, mondta ezt az ige. Nagyon szókimondó. A példabeszédek könyvében 13 vers beszél a fenyítésről, 12 ebből említi a botot. Vajon miért? Fenyítsd meg a gyermekedet bottal, és a lelkét a holtak hazájából mented meg. Engem nem így neveltek, én egyszer kaptam ki, mert akkor már nagyon kihúztam a gyufát, bár többször vertek volna meg, most így utólag mondom, lehet, hogy dolgokat könnyebben megtanultam volna. De Isten teszi. Én apuka vagyok, és nagyon nehezen tanulom meg, hogy tegyem ezt jól. Többször rontottam el, mint csináltam jól. És állandóan kérem Isten, Uram. Én nem tanultam meg a szüleimtől, hogy kell ezt jól csinálni. Lehet, hogy te ezt jól tanultad. Ha kikaptál a szüleitől, engedetlensége, ne haragudj rájuk. Isten szeretetének a jele volt rajtuk keresztül az életeden. Az ő szeretetüknek a bizonyítéka. A fia vagy, a lánya vagy. Ha elmaradna, mondja a 8. vers, Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Ha kapsz egyet az apukától, örülj neki. Az ő gyermeke vagy. Remélem feltűnt neked már valami, mióta keresztény vagy. Ha nem, akkor most figyelj. Remélem feltűnt már valami, hogy mióta keresztény vagy, nem úszol meg semmit. Előtte át tudtál verni valakit, és úgy el tudott múlni a szituáció, vagy becsaptál valakit, és nem buktál le, de miért a keresztény, hogy mindig lebukunk. Igaz? Vagy egyszerűen nem ússzuk meg a dolgokat. Mindig valaki lát, mindig valaki lebuktat, vagy a lelkiismeretünk marcangol minket szét. Nem, ezt muszáj megbánnom, és oda mennem hozzá. De tudjátok miért? Azért, mert Isten nem enged el a dolgok mellett. Ő meg akarja adni a fenyítést, amire szükségünk van. Most már Isten gyermeke vagy, és nem úszod meg. Ez egy áldás. Ússza meg mindenki más. De Isten bánjon el velünk. A dolgokkal, amikkel el kell bánni bennünk. Szerintem, ha bemenne Isten fia ma egy osztályba, az iskolákban, lehet, hogy ugyanazt mondaná, hogy olyanok vagytok, mint egy pásztor nélküli nyáj. Mint gyermekek, akiknek nincsenek szüleik. az én fiaim ne így nőjenek fel. Lehet, hogy ódivatú vagyok, kemény fejű, kemény vonalas, még mindig fenyít ez Tamás. Igen, én szeretném Isten szerint nevelni a gyermekeimet. Szeretném majd a következő alkalommal részletesen beszélni a fenyítésről, mert ez egy téma, amit nekünk szülőknek hallanunk kell, és nem én fogom elmondani, hogy mit gondolok erről. Én 34 éves vagyok, és ki vagyok én, hogy erről előadást tartsak. Isten igéjét fogjuk megnézni, hogy mit mond erről. Mit mond a fenyítésről. Minket Isten egy futással indított el. Ugye erről beszéltünk, hogy fussunk ezen a pályán, amit elénk helyezett. Tegyük le a terheket, a bűnöket, amik megkörnyékeznek minket, és nézzünk fel Jézusra. Gondoljunk rá, hogy ő mit szenvedett el. És ne csüggedjünk el, amikor fenyít minket, amikor nehézségbe kerülünk, hanem tudjuk, hogy ez az ő szeretetének a jele. A gyermekei vagyunk. Nem kéne elcsüggednünk, amikor próbákban vagyunk. Jaj, túl nehéz, nem tudok keresztény lenni. Igazad van. Nem tudsz keresztény lenni. De ő az, aki ki akarja formálni belőled azt a keresztényt. Ha megfigyeled, ha próbálsz keresztény lenni a saját erődből, az egész egy nyűg. A saját erődből próbálsz keresztény lenni. Csak próbáld meg, akár egy pici részletét megélni a magad erejéből. Próbálj elragadtatni magadtól. Na, sok sikert. Ki mekkorát tud ugrani? Lehet, hogy jobb a súlypont emelkedésed, mint az enyém, de nem fog menni. Ő megfenyít minket. Nehézségek közé helyez, hogy megváltoztasson. Lehet, hogy ma azt mondod Istennek, hogy ez túl sok már. Túl sok a szeretetből, Uram, kicsit kevesebbe. Ő mindig tudja, hogy mit csinál. Isten jó, és mindig a legjobbunkat szolgálja. Nézzük meg majd a következő versekben ezt, ugyanezt. Amit meg fogunk most nézni, az ige összehasonlítja nekünk a földi apák fenyítését a mennyei atya fenyítésével, és talál közöttük majd hasonlóságokat, és talál közöttük különbségeket. Nagyon fontos, hogy miben talál hasonlóságot, és miben talál különbséget. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert a legtöbbünk abból alkot képet a mennyei atyáról, abból építkezik, hogy milyen volt a földi apukánk. A földi apukáknak az egyik feladatuk, hogy bizonyos szempontból képet formáljanak a gyermeküknek, hogy milyen a mennyei apuka. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennek úgy kell maradnia, hogy oh, az én apám szörnyű ember volt. Isten átformálja bennünk a képet a mennyei apukáról. Én úgy tértem meg, hogy pár hónappal előtte elvesztettem az édesapámat. Nekem nagyon jó apukám volt. Ő nagyon szeretett minket. Nem volt hívő, de ahogy lehet egy embernek szeretni, Isten nélkül ő úgy szeretett. És nagyon, nagyon jó apuka volt. Szeretett minket, játszott velünk. De elvesztettem őt, amikor szükségem lett volna rá. Amikor még szükségem lett volna egy apára is. Isten ezen keresztül közeledett felém, és én ellenálltam. No, nekem ő kell is. Isten volt, aki közel jött, és megmutatta, hogy ő akar lenni az én mennyei apukám. Ez volt a legelső dolog, amit értettem belőle. Hogy ő a mennyei apukám. Ő szeret engem, és soha el nem hagy. Ő jobban szeret még, mint a földi apukám szeretett. Amikor apuka lettem, amikor megszületett a Márkó, a Dani, most a Barnabás, akkor látom, hogy mennyire tudok szeretni egy ilyen kicsi gyermeket. Milyen szeretet lehet bennem irántuk. De még ez még mindig semmi ahhoz képest, hogy az apukám, az én apukám, a mennyei apukám szeret engem. Lehet, hogy neked másmilyen apukád volt. Ha azt mondom neked, hogy a mennyei apukád jobban szeret, mint a földi apukád szeretett, akkor azt mondod, hogy Tamás, ez könnyű. Nála csak bárki jobban szerethet engem. De itt van egy párhuzam a földi apukák és a mennyei apukánk között, és van egy fontos különbség. Figyelj mind a kettőre. Így hangzik ez a rész. Ezután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolások szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. A földi apukák is megfenyítettek minket, mondja itt az ige, de ők a saját elgondolásuk szerint csinálták, amiről azt gondolták, hogy a mi javunkat szolgálja. Én az előbb elmondtam nektek, hogy én nagyon nehezen csinálom ezt jól. Ha olvasom az igében, hogy hogy kéne fenyíteni, azt látom, hogy nagyon sokszor elbukom ebben. Az én apukám a mennyben sosem fenyít engem haragból, indulatból. És én mindent megpróbálok, hogy bennem se legyen indulat, amikor a fiaimat meg kell fenyítenem, de előfordult már, hogy elpattan a húr. Jó, az agyamra mentek, dír. És nem, én Istentől nem így kapom a fenyítést. Nagyon fontos a fenyítéssel kapcsolatban, majd mondom, beszélünk erről részletesen, hogy sose indulatból tegyük. Ne tegyük haragból. A másik dolog, hogy mindig következetesen. Ha valamilyen egyszer kikapott, legközelebb is ki kell kapnia érte. Mindig következetesen. Ez benne a nehéz. A saját fiaimmal élem meg most, sokszor nagyon bután viselkednek. De az igazság, hogy ezzel nem kell csodálkozni, hiszen gyermekek. Bizonyos szempontból ez az, amit várnom kell tőlük, hogy néha ész nélkül viselkednek, de ezért nem kaphatnak ki. Nem jogos, ha ezért kapnak ki. A fenyítést, a fenekelést, az engedetlenségért kéne valakinek kapni. Ezért kapjuk mi is, amikor engedetlenek vagyunk. Amikor tudnánk, hogy mit kell tenni, de nem azt tesszük. Egyszer történt otthon, hogy Márkóék lehozták az ágyról a szivacsot, és pont olyan széles nálunk, mint a lépcső. Pont úgy be tud illeszkedni a lépcső két fala közé. Beállították a matracot, lehoztak egy műanyaglapot, és elkezdtek szánkózni a lépcsőn. Nálunk jó meredek a lépcső. Nem volt róla szabály, hogy itt nem lehet csinálni. Nagyon élvezték. És én még már előre láttam, hogy ebbe baj lesz. De nem szóltam, mert dolgom volt. Csak hallottam, hogy csúsznak le. És 10 perc nem telt el, nagy sírás. Leérkeztek, és lefejelték a padlót. A következő alkalmat már nem így indítottuk. Szabályt alkottunk. A 11. parancsolat, ne csúsz le a lépcsőn, se fele barátod lépcsőjén, szánkozz. Jó? Ez a törvény itthon. Amikor legközelebb csúszdáztak, már kikaptak érte. Mert tudták, hogy ez nem szabad. És engedetlenek voltak. Utána már nem csúszdáztak többet. Kulcsfontosságú a fenyítésnél, hogy ne haragból, mindig következetesen és engedetlenségért kapják. Amiről tudják, hogy nem úgy kéne csinálni, de csinálják. Vagy kéne csinálni, de nem csinálják. Mi a gond a rendszerben? Mert ez eddig tök jó lenne. A gond a rendszerben az, hogy mi, akik a fenyítés eszköze lennénk, ugye? Én apuka, mi is bűnösök vagyunk, én is bűnös vagyok. Én is akármennyire szeretném jól csinálni, nem jól csinálom. De az apukánk, és itt a különbség, a mennyei apukánk, ahogy olvastuk, nem saját elgondolása, nem ezt mondja, hanem mindig javunkra teszi ezt. Abszolút megbízhatunk benne. Mindig a javunkra teszi ezt. Az apukám az ő elgondolása szerint csinálta. Én is. És elrontom néha frusztrációból csinálom, de ő soha nem. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Mi az ő célja? Hogy a szentségéből részesüljünk. Ez nagyon jó hangzik. De mit jelent? Isten szentsége, ez azt jelenti, hogy egyedülálló, hogy nincs hozzá hasonló. És ebben részesülhetünk mi is. Ennek az eszköze a fenyítés. Isten nem a maga nyugalma miatt fenyít, hogy jaj, Tamással nem bírlak elviselni, nyugi már. Ahogy néha én. Nem haragból, hanem a mi javunkra teszi ezt. Ha ma próbában vagy, ha ma érzed ezt a szorongatást, ne felejtsd el, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, és a te javadat keresi. Ne csüggedj el. Ne vesd meg ezeket az időket. Ha valaki látja az életünkben, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a világ, akkor az emiatt van. Mert Isten engedi, hogy a szentségéből részesüljünk. Tamás, te nagyon más vagy, mint az emberek, akit ismerek. Ez amiatt van, hogy Isten átformált. És az ilyen amikor erre ráeszmél más, leginkább a nyomás alatt van. Megfigyelted már? Amikor nyomás alá helyez minket Isten, megtapasztalunk egy próbát az életünkben, akkor látszik meg, hogy te teljesen máshogy reagálsz, mint vártam. Teljesen más vagy, mint a többiek. És meglátják Isten szentségét az életedben. Nem attól leszünk vonzók majd, mint hívők a keresztény járásunk során, hogy minden stimmel az életünkben. Akkor könnyű a szentségben lenni, igaz? Hó, minden rendben van. Amikor nincs minden rendben, na akkor. Akkor derül ki, hogy a mi életünk egy kősziklára van építve. És a mi életünk szilárdan áll. Isten mindig az ő szentségét munkálja bennünk a fenyítéssel. Ezt nem lehet letölteni az internetről. Nem lehet elolvasni egy könyvből. Én szentebb akarok lenni, elolvasom ezt a könyvet. Ez biztos, hogy Istennek faragnia kell hozzá. Rajtunk. Az igen nagyon valódi, nagyon őszinte, ezért mondja itt a 11. versben. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem kedvesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Ha a te gyermekeid élvezik, hogy kikapnak, akkor nagy baj van nálatok. Azt mondja itt az ige, hogy a fenyítés az nem látszik örvendetesnek most. Ez nem jó dolog, amikor megtapasztaljuk a fenyítést. Márkó, mindig őt hozom most példának, Márkó, amikor kikapott, rászokott arra, hogy azt mondja, hogy apu nem fájt. Ez meghívás a következőre. Kapott még egyet, és akkor már halkabban mondta, hogy nem fáj. Addig mentünk, míg elmaradt ez a mondat. Megtanulta, hogy nem mondja. Egyre halkabb. Nem jó, amikor fenyítenek minket. Milyen furcsa lenne, ha azt mondanánk, hogy kalapáccsal dolgozunk, ráverünk az ujjunkra, hogy ó, Uram, köszönöm, oly csodálatos, amit te végzel az életemben. Nem vagyunk ilyen fejrejtettek, igaz? Hanem, de utána azt mondjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy a mennybe már nem lesz kalapács, nem lesz építkezés, készen van minden, és hamarosan ott leszek. A fenyítés a jelenben nem kellemes, de az igazság békességes gyümölcsét hozza el. Gyümölcsöt hoz. Utólag azt mondjuk, hogy Uram, tudtad, hogy mit kell csinálni. Az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. A fenyítés az nem giotén, ahogy az előbb vicceltem vele. A fenyítés egy edzőterem. Isten edz minket, felkészít minket. A javunkra munkál. Ne felejtsd el a nagy képet, hogy Isten gyermeke vagy. Az ő kezében vagy. És minden, ami történik, azt ő szabta meg. Annak az idejét és helyét. Minden szemét körülötted ő engedett meg. Minden körülményt ő rendez. És ő a javunkat szolgálja. Azt mondja az ige nekünk, hogy adjunk hálát minden helyzetben. Vannak dolgok, amiért nem tudunk hálát adni, egy nehézség. Ráütsz a kalapácsra a kezeddel, nem az az első, hogy a hálaadás jut eszedbe. De azt mondja az ige, hogy mindenben adjunk hálát. Minden helyzetben adjunk hálát. Nem mindenért, nem mindenben. Uram, a te kezedben van az életem, és tudom, hogy még ezt is a javamra használod. Bármilyen nehézség ér ma téged, föl tudsz rá nézni. Én fölnézhetek Jézusra. A jelenben nem jó, de gyümölcsöt hoz. Egy fontos bátorítást még szeretnék így elmondani. Nem veszük végig a fejezetet, ne aggódjatok. Egy pár verset megnézzünk még. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki se látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Egy versenyben vagyunk. Nézd magad úgy, mint egy versenyfutót. Lehet, hogy fizikailag ez nagyon távol áll, tőlem elég távol áll. De lelkileg ez a helyzet. Egy versenypályán vagyunk futásban. És itt van egy nagyon fontos bátorítás ehhez a futáshoz. Ugyanazok a dolgok érnek minket, mint Ábrahámot. Őt is fenyítette Isten, hogy az az ember lehessen, akiről ma olvasunk. Mózest is, Sárát is, Józsuét is. Folytathatnám a sort. Azért, hogy az ő szentségéből részesüljünk. Ezért ebben a versenyben, amikor ellankad a kezed, amikor gyenge a térded, amikor hol ponton vagy, nem tudom folytatni. Akkor mondja el ezeket a gyakorlati dolgokat. Amellé, hogy amit az előbb mondtam, hogy nézd föl Krisztusra, mi az első itt, nézd meg. Törekedj békességre mindenki iránt. Törekedj békességre mindenki iránt. Ez nagyon nehéz. Az utolsó időkben élünk. És azt írta Pál Timóteusnak, hogy az utolsó időkben nehéz idők jönnek. Ebben élünk. Az emberek önzőek lesznek, pénzsóvárak, önimádók, akik a szórakozást keresik. Ott egy lista, 2 Timóteus 3. Ebben élünk. De mégis azt mondja az ige, hogy törekedjünk mindenki iránt, mindenki, nem csak a hívők, iránt, mindenki iránt békességre. Éljünk békességben egymással. Azt mondja a Mátéban Jézus, Máté 24:12, hogy megsokasodik majd a gonoszság, és a szeretet kihűl sokakban. Ezt nem a világról mondja Jézus, ezt a hívőkről mondja. Az, hogy kihűl a világban a szeretet, az természetes. De azt mondja, hogy az idők végén megsokasodik a gonoszság, és kihűl sokakban a szeretet. Ne engedd. Éljél amennyire tőle telik mindenkivel békességben. Törekedj erre, fuss érte. Amit kér itt Jézus, nélküle lehetetlen. De mindenre van erőnk Krisztusban, aki megerősít minket. A második, amit mond, törekedj a szent életre. Hogy ne a világnak legyen része bennünk. És a harmadik, amit mond, hogy ne legyél keserű, ne engedd, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen benned. Ne hajolj el Isten kegyelmétől. Tudjátok, az egyik kísértés a próbákban, amikor nehézségek között járunk, sőt, ha nehézségek sorozatában járunk, hogy megengedjük, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen. Hogy ilyen kérdéseken rágódunk, hogy miért van ez, miért kell ennek így maradnia, miért nem változik meg, miért nincs munkám, miért nincs feleségem, miért van még feleségem, és ilyen kérdések. És ezen rágódunk. És a kísértés gyökere felnövekszik bennünk. Ahelyett, hogy azt csinálnánk, amit az ige olyan egyszerűen mond, hogy nézz fel Krisztusra. Az ilyen gyötrődésnek az átka, hogy leveszi a szemünket Jézusról. És elkezdünk válaszokon agyalni. Mi lehet az oka ennek? Pedig Isten azt mondja, hogy nézzünk fel rá. Keresd először az Istennek országát, és azon felül minden más megadatik neked. Ha nehézségben vagy, és elfogy az erőd, van kegyelem számodra. Ha elbuktál, vétkeztél, van kegyelem számodra. Ő hív vissza magához, térj meg, én megbocsájtok. Ne hajoljunk el Isten kegyelmétől. Ne engedjük, hogy a keserűség felnőjön. Vannak, akik idáig eljutnak, ne legyünk mi ilyenek. Ez egy valódi veszély, hogy ez a keserűség felnő. És olyan gyorsan terjed, mint a gyom. Másokat is megfertőz, ahogy mondja itt az ige. Hogyha tudod, hogy milyen a keserűség természete, én sajnos tudom, voltam benne, nem tudsz az életed csak egy területén keserű lenni. Ha valaki keserül, az életed minden területén az. Nem tudod lekorlátozni egy területre, hogy én neki nem bocsájtok meg, és az egész életünkre kihat. Felnövekszik a keserűség. Nem tudod egy területre leszorítani. Törekedj mindenki iránt szeretetre. Engedd el ezeket a dolgokat. Nem csak minket fertőz meg, hanem másokat is. Csináltak egy kutatást, és két területet találtak, amit a keserűség megfertőz egy életben. Az egyik egy fizikai állapotunk, a keserűség betegségeket okoz. Egy keserű embernek sokkal több sava van a testében, mindenhol, az emésztésében. Előbb-utóbb beteg lesz. A másik pedig az érzelmi vonal. Megkötöz a keserűség, amit a börtönbe zárna minket. Nem tudunk másról beszélni. Jaj, hadd mondjam el, hogy mit tettek ellenem, és ne mondd el senkinek. És végül egyenként elmondja mindenkinek. Mert a keserűség mindig társat keres magának. Mindig rá akarja önteni magát valakire. De azt mondja a példabeszéd, ehelyett, hogy az öröm, a nevetés, az pedig egészségessé teszi a testet. Ha Isten rámutat egy ilyen területre benned, lehet, hogy éppen a fenyítést kapod, rámutat egy ilyen területre, ahol keserűség van benned, akkor még ma lefekvés előtt menj Isten elé. Kérlek, magad miatt, miattunk, Uram, itt van bennem ez, és nem bírok vele elbánni. Felnövekedett a keserűség bennem, valaki iránt, valami iránt, az életem egy helyzete iránt. Uram, kérlek, szabadíts ki ebből. Segíts elbánni ezzel. Azokra a dolgokra emlékszem, amit el kéne felejtenem, és amit meg kéne jegyeznem, azt elfelejtem. Uram, kérlek, segíts nekem. Azt mondja az ige, hogy ne menjen le a nap a mi haragunkkal. Hát a mai napot ne engedd le a haragoddal. Ha van egy ember, aki iránt keserű vagy, praktikus, tudod mi a legjobb gyógyszer? Elkezdesz azért az emberért imádkozni. Újra és újra. Lehet, hogy először csak így fogcsikorgatva fogsz imádkozni, de imádkozz érte. Azért az emberért nem tudsz imádkozni, akire haragszol, és fordítva, akire haragszol, azért nem tudsz imádkozni. Imádkozom az előbb is. Na mindegy. Ha elkezdesz imádkozni valakire, előbb-utóbb megváltozik a szíved. Isten odaadja az ő megtört szívét neked, azért az emberért. Ha pedig hívőre haragszol, akkor megmutatja, hogy ő mennyire, Isten mennyire szereti ezt az embert. Meg fogsz változni. Lehet, hogy pont a házastársad az. Imádkozz érte. Óvatosan a keserűséggel, hogy fel ne növekedjen, mert sokakat megfertőz. Talán mányra ennyi elég. Isten gyermekei vagyunk, akit ő szeret ráncba szedni. Legyünk partnerek ebben. Uram, te annyira szeretsz minket. Segíts tanulnom a feddésből. Segíts látnom, hogy a te átszegzett kezed az, aki engem megfenyít. Mennyire szeretsz, Uram? Segíts tanulni. Segíts megérteni, hogy mit tanítasz nekem. Mennyi, Atyán, köszönjük, hogy nem fattyak vagyunk, Uram, nem árvák, hanem a te szeretett gyermekeid, a fiaid, akiket úgy szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönöm, hogy a menny felé megyünk, Uram. Köszönöm, hogy az úti célunk az nem csak egy hely, hanem egy állapot, hogy át akarsz formálni minket. Hogy ez az út, ez a versenyfutás arról is szól, Uram, hogy átformálsz minket. És Uram, köszönöm, hogy minden eszközt használsz ahhoz, hogy a javunkat szolgáld. És ha kell ez egy nehézség, Uram, tudatlanul most azt mondjuk, hogy legyen. Amikor benne vagyunk, akkor nem örülünk neki. De Uram, köszönjük, hogy az igazság békességes gyümölcsét formálod ki bennünk. A te szentségedből részesülhetünk. És Uram, megvalljuk őszintén, hogy szükségünk van a te munkádra bennünk. Szeretnénk másmilyenek lenni, kevésbé hasonlítani a régi önmagunkra. Szeretnénk, ha az ó ember úgy elmenne már, és jobban hasonlítanak rád. Imádkozom magamért, meg a többi szülőért itt a gyüliben, hogy segíts, Uram, jól nevelni a gyermekeinket. A te igéd szerint, nem Dr. Spock szerint, vagy mások szerint, hanem amit a te igéd mond nekünk, hogy áldás legyen rajtuk. És Uram, add, hogy ne csüggedjünk el hogyha elcsüggettünk, akkor fel tudjunk nézni rád, Uram. Köszönöm, hogy olyan őszinte vagy, hogy az igédben elmondod, hogy nem várod, hogy újogjunk, hallelujázzunk a nehézségben, de utólag mindig úgy látjuk, Uram, hogy igazad van. Jól tetted. És kérlek, folytasd ezt a munkát. Áldj meg minket, Uram. Köszönjük, hogy így együtt lehetünk, és imádkozom, hogy legyünk békességben egymással. Hogyha van valamit ma eléd kell vinni, akkor szeretnénk kegyelemben járni. Elfogadni azt, és egymásnak is adni. Köszönjük, hogy szeretsz, Uram, és a te szereteted az nem fogy el. Töltsd be a lelkeddel minket, Isten, hogy ezt a nagyon praktikus dolgot, amiket ma hallottunk, ezt meg is tudjuk tenni. Hogy ne a magunk erejéből próbálkozzunk. Azt te is mondtad, Uram, hogy nélküled semmit sem tudunk tenni. Viszont mindenre van erőnk Krisztusban, aki megerősít minket. Kérlek, hogy újítsd meg a te erődet bennünk, a te lelkeddel töltsél be. Írd fel a te igédet a szívünkre, Uram, hogy amikor elmenjünk innen, kincsnek tartsuk azt, amit ma szóltál. És hogyha megfedsz, Uram, hogyha a te igéd megfed minket, akkor ne forduljunk el. Ne tegyük fel a régi lemezt, hogy olyan szörnyű vagyok, Uram. Imádkozunk azért, hogy el tudjuk fogadni, és megváltozzunk, Uram. Engedjük a te munkádat folytatódni bennünk. Dicsőítsd meg magad közöttünk, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.